Jós András születésének 185. évfordulója volt az idén, amelyről most is megemlékeztek a nyíregyházi Jós András Múzeumban. A múzeum alapító polihisztor elsősorban gyógyított, és az akkori Szabolcs vármegye főorvosaként odafigyelt a járványügyi helyzetre is. Igazi filantróp volt, aki teljes erejével, tudásával a hivatásának élt. Dr. Istvánovics Eszter főmúzeológussal, a Jós András Múzeum régészével Demeter Zsuzsa beszélgetett.
Ki volt az, aki nyíri pajkosnak nevezte Józsa Andrást?
Krúdi Gyula volt, és általában ezt szeretik idézgetni, de azért én azt gondolom, hogy tényleg Józsa András egész személyisége, élete megér egy misét, hogy furcsa kifejezéssel éljek, mert én szerintem kora egyik legszínesebb és legérdekesebb egyénisége volt. Tehát nem csak Nyíregyházán, vagy Nagykálóban, ahonnan kezdődik a történet, hanem egyáltalán mondjuk a Kárpát-medencében is, ha úgy tetszik.
Ennek ellenére nem ismerik őt úgy, ahogyan megilletni.
Igen, mert hogy ő elég szerény ember volt, és visszajött eleve ide. Hát azért én azt gondolom, hogy mai napig, ha valaki igazán nagy karriert akar befutni, akkor nem Nyíregyházán kezd el dolgozni. És ugye Józsa előtt nyitva állt a lehetőség, hogy nagy karriert fusson be, hiszen ava kezdődött az orvosi karrierje, hogy meghívták Sziszi mellé házi orvosnak, visszautasította és visszajött Nagykálóba. Valószínűleg tudta, biztosan vagyok benne, de hihetetlenül intelligens, okos valaki volt, biztos, hogy tudta, hogy ezzel a nagy karriert adja föl.
Mi az, ami miatt ő visszafordult, megtorpant, esetleg a politikától félt, mert azért lehet ezt is úgy belemagyarázni, vagy hogy azt gondolta, hogy itt van dolga?
Nem gondolnám, mert ugye soha nem rejtette véka alá a véleményét, tehát ő élete utolsó pillanatáig 48-as eszméket képviselte, és elég össze is tartott ezen a nemzedéken belül az, aki 48-as volt. Én azt gondolom, hogy ő úgy érezte, hogy nem másod kell karriert csinálni, hanem ott kell megmutatni azt, hogy ki vagy, ahonnan származik az ember, ahova kötődik, ahonnan elindult. De avval indult el az orvosi pályán, hogy tapasztalta a saját bőrén, hogy ez nem vicc, tehát ebbe bele lehet halni, hogyha rosszul kezelnek valakit. Tehát ő azt gondolta, hogy ő Szabolcsban fogja megmutatni, hogy lehet itt is valamit kezdeni, és valahova el lehet jutni. Hát el is jutott természetesen, csak hát ez nem az a karrier. Tehát azért, hogyha belegondolunk, hogy kezdődött ezzel a Sziszi történettel. És hát akit ő felváltott Kálóban, ezt Korányi Frigyesnek hívják, aki szintén ugye azért befutott egy karriert, avval, hogy elment Pestre. Józsa meg azt gondolom, hogy ő úgy gondolta, hogy kéne valamit kezdeni az emberekkel, tehát nem kellene feladni azt, hogy vidéken, onnan, ahonnan elindulok, ott valamit csinálni.
Annak ellenére, hogy azt szoktuk mondani, hogy az ember nem lehet proféta a saját hazájában?
Mi is lett proféta a saját hazájában, tehát egy furcsa bogaras öreg úrnak tartották. Ez most egy másik kérdés, hogy én azt gondolom, hogy jóval tisztességesebb és figyelemre méltóbb egy ilyen karriertörténet, mint annak, aki elmegy Sziszi mellé házi orvosnak, vagy fölmegy Pestre, és onnan sokkal egyenesebb út vezet arra felé, hogy tudjunk róla, hogy ismerjük a nevét.
Menjünk vissza egy kicsit a gyerekkorába, hogy már 14 évesen ő meg akarta mutatni magát, nemzetőrnek állt, annak ellenére, hogy az édesapja nem engedte meg, aztán később tett is arról, hogy azért ne essen baja, de hát egy 14 éves gyerek miért gondolja így?
Mondjuk az én nemzedékem is átélte egy rendszerváltást, és végül is a furcsa dolog, de az ember azt gondolom, hogy úgy éli le az élete nagy részét, hogy elégedetlen avval, ami a környezetében van. De Józsa biztos, hogy az volt. Na most jött a forradalom. Hát nem akármilyen forradalom, de szerint mindenki lázban égett. Ez egy fantasztikus korszak lehetett. Hát őt is elkapta a hív. De hát erre gyönyörű ez az öregkori visszaemlékezése, hogy szemben a lakásokkal ott van egy lakás, amelyikre rálát. És hogyha ott egy öreg úr éldegél, aki úgy tűnik, hogy azért egy eléggé mufurc öreg úr, aki nem nagyon szokta a vendégeit kikísérni, kivételt tesz egy fiatal emberrel, akiről később realizálódik benne, hogy ez Petőfi volt. És a hangulatban benne van az, amikor összefut a lépcsőházban Vörös Martival, aki megkérdezi, hogy ki fia vagy, tehát én a Józsa Péteré, gyenge még a te vállat, hogy elbírja a puskát, mondja az öreg úr, és akkor azt mondja Józsa, hogy igen, de a lelkem az elég nagy hozzá, és tudod-e, hogy én ki vagyok, hát hogy ne tudnám, ismered-e a verseimet, hát mindegyiket kívülről, mindegyiket felejtsd el, csak azt ne felejtsd el, hogy hazádnak rendületlenül. Hát ugye ebben benne van a korhangulat, amelyeket azért egy 14 éves kamasz nyilván elkapott, tehát én azt gondolom, hogy nyilván ezért állt be. Tehát úgy gondolta, hogy ő is a hazájáért fog most valamit tenni, és hát amit tőle tellett, megpróbálta megtenni.
Ami engem meglepett, hogy ez a 14 éves Józsa több helyszínen végezte a középiskoláit, a gimnáziumi tanulmányait itt Bécstől Pozsonyon át. Miért?
Hát mert az apja, Józsa Péter egy aulikus jogász volt, és ugye a diétával a parlamenttel ment, amerre mentek. A pikáns igazából ebben, hogy ő beáll 48-asnak, és hogy az apja menti meg, amikor már a cári hadsereg közeledik, ugye ők Váradra kerülnek vissza, egyébként ő Váradon született. Ja, akkor az apja menti ki, mert megvan a haveri köre, de ennél sokkal pikánsabb, hogy a levéltári források alapján az apja vérbíró lett utána. Tehát a Hajnahu nevezik ki itt a bihari területek rendbetételére a papát. Hogy ezt a konfliktust hogy kezelték, erről elképzelésem sincs, tehát erről hallgat a fáma, erről nem írogat Józsa András, a lánya sem, tehát nyilván a lánya még kevésbé tudhatott róla, Józsa Jolánról van szó, ugye, aki megírta az édesapja életét, de erről nem sokat tudunk, elég érdekes szituáció lehetett ez otthon. És utána hát ugye az a karriertörténet avval folytatódik, ami az ő társadalmi rétegünknek megfelelő, a jogi akadémia, illetve hát a gazdálkodás, a Mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémia, amelyik hát fel sem merült, hogy nem itt kellene tanulni. Ami itt ugye eltér a korszakának a történetétől, ahogy ezt folytatni kéne, hogy ugye először haza is jön gazdálkodni, csak utána éri ez a baleset, szeret fúrni, faragni, esztergálni, megsérül, tájoga lesz, és nem tudom, hány tucatszor megműtik, és majdnem belehal a történetbe, és akkor határozz el, hogy jó orvos lesz.
Elég későn.
Igen, tehát ez innentől kezdődik az önálló út, ami már nem jellemző erre a korszakra, mert tulajdonképpen az is belefér, hogy 14 éves korában beáll, hiszen hát a Károly Balota udvarán masírozgat, nem akármilyen társasággal, az is belefér a jogi akadémia, a Mosonmagyaróvár, tehát ezek teljesen a szokvány karrier történetek, az eltérés az itt kezdődik, amikor ő önállóan úgy dönt, hogy nem gazdálkodni fog, hanem orvos leszek. Egyébként nem egyedülálló a családban, mert hogy azt tudni kell, hogy a nagypapa Józsa István, ő Békés vármegye tiszti főorvosa volt nagyon-nagyon korai időszakban. Tehát a családban már volt egy orvos.
Tehát Józsa is majd ugye Szabolcs vármegye tiszti főorvosa lesz, vagy főorvosa lesz. Ebben a szakmájában, vagy hivatásában kiteljesedik?
De igen, tehát ő csoda doktor száma megy, ami a pikás, hogy még ifjú bohém korszakon, 81 óta dolgozom itt a múzeumban, én még jöttem úgy le a vonaton Pestről Nyíregyházára, olyan egyébként pesti vagyok születésem szerint, hogy hallottam hölgyeket beszélgetni arról, hogy valami probléma volt a családban, tehát ugye én ezt félfüllel hallottam, és akkor az volt a válasz, hogy menjél Kálobot, van valami csodadoktor, akit Józsának hívnak. Egyszerűen a fülemnek nem akartam hinni, hogy ez ilyen hosszan még él a köztudatban. Most én ehhez nagyon nem értek, de amire mondják, ugye két dolog, legyen három, tehát az egyik, hogy nagyon jó diagnoszta volt, hogy ő mondta, kikobogtatta a betegségeket, a másik a hályog műtétjei, amelyekről híres volt, és a harmadik, ez az orvosi statisztika, amelyet ő vezetett itt be. Ezért az orvosi működésért megkapta Ferenc József rendet, mint kolera vitéz, ahogy ő fogalmazott, nagyon színes leírása van erről, ahogy Ferenc Józseftől, ugye az ellenségtől, a Labanctól átveszi a Ferenc József rendet a kolera vitézségért, és az audiencia végén nem az, hogy Ferenc József elbocsátja, amikor elbocsájtaná már, hogy megbeszéltek mindent, amire a kitüntetést kapta, akkor Józsa még fölveti, hogy oltani kéne a gyerekeket, mert túl sokan halnak meg. Tehát ő ott is próbálta még ezt az irányvonalat képviselni.
Igen, egyrészt visszaszorította a kolerát, és 1200 gyermek halálát okozta a diftéria, itt már 1892 körül járunk. A kolerához visszatérve, az ott hogyan történik?
Gyakorlatilag egy teljes vesztegzárat vezet be Szabolcs vármegyében, tehát nem lehet kimenni a falvakból, nem lehet csak úgy utazgatni, forralni kell a vizet, és hát ugye nem véletlenül van kint a Sóstói úton, a Józsakút mai napig, mint műemlék, hát nevezzük nyugodtan annak. Az egy olyan furt kutakat vezette be, mert ezeket a fertőzéseket a víz terjesztette elsősorban. Ez az is jellemző, hogy amikor hajjaj, felfedeznek egy szérumot, akkor összecsomagol és elmegy szérumért. Tehát folyamatosan benne volt a szakmai vérkeringésben. És az érdekes az, hogy nem csak mint orvos, hanem mint régész is. Folyamatosan leírja, hogy amatőr régész. De ha most megnézem a módszereit, az elgondolásáért, magát a gondolkodási módját, akkor folyamatosan a tudós látom benne, és a régész elődött, mert legalább annyira képzett volt, mint kor a bármelyik profi régészet. Profi alatt értem, de most az, hogy aki ebből élt, aki ebből kereste a kenyerét. Józsánál ez egy hobbi volt, de legalább olyan magas szinten űzte, amiben valószínűleg közrejátszott az is, hogy orvosként szemlélte ezeket a dolgokat. Hát nem véletlen, hogy ő volt az egyik első, aki rájött arra, hogy le kellene rajzolni a feltárt sírokat. Maga az egész régészeti indítatás és a múzeum megalapítása is ebből indult, hiszen akkor, amikor Geszterét határában egy halmot tártak föl Báró Vécsei József főispánnal és Rómer Flórissal, a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumőrével, ahogy akkor nevezték, de gyakorlatilag ő volt a régész a Nemzeti Múzeumban, akkor az érdeklődése arra irányult, hogy úgy tudta, hogy ott a Szent László féle egyik kunok elleni csatában meghalt magyarokat temették el. És a felkiáltás ez volt, hogy meg kellene tudni, hogy milyenek voltak az akkori magyarok. Tehát ő igazából a csontvázakat akarta látni, innen indult a dolog. Aztán persze elkapta a hív és a szenvedély, de azt tudni kell, hogy a korszak legtöbb múzeumában műgyűjtés volt, tehát szép tárgyakat gyűjtöttek. József nem a tárgy maga érdekelte, hanem ami a háta mögött van. Tehát ő mindvégig, első pillanattól kezdve azt mondta, hogy be kellene világítani a múltnak a sötétjéből, hogy megnézzük azt, hogy hogy éltek az őseink, hogy mit csináltak, hogy hogy nézett ki. Tehát nem a tárgy volt az érdekes, hanem maga a történelem, hogy egy teljesen egyedi dolog volt, hogy valaki így alapít múzeumot, hogy kifejezetten ez érdekli, és ebből következett az, hogy a mai József András Múzeum elődjében, tehát a Szabolcs Vármegyei Múzeumban csupa olyan tárgyat hozott be, amelyet itt a megyében találtak. Tehát előfordult az, hogy itt a szomszédból hoztak egyet-egyet. Nagyon kevés ilyen tárgyunk van, amelyik nem Szabolcs megyéből származik, de az is itt a szomszédból. Hát ő nem vásárolgatott tárgyakat, nem bűvölt el, hogy most az egyiptomi fáraók hagyatéka, és akkor most veszünk egy kis Anubis szobrocskát, ez nem érdekelte. Őt az érdekelte, hogy itt az itteni elődök, az itteni földnek a történet, az itteni emberek történet, ami egy egészen egyedülálló dolog volt a maga korában.
Ezt azért viszi tovább a múzeum, és megismerteti a ma emberét is Szabolcsvár, az egykori Szabolcs vármegyével, vagy az elődök életével. Az, ha jól tudom, akkor azért itt vannak múzeumpedagógiai foglalkozások, és hát minden évben emlékeznek Józsára, akinek idén volt a 185. születésének 185. évfordulója.
Igyekszünk sajnos. Én azt gondolom, hogy a mai környezet egy kicsit ellene megy ennek a tendenciának, de hát éppen most olvasgattam Klebersberg Kunónak, akit azért most mindenki emleget, de nem nagyon olvassa el, hogy miket írt, pedig kint van a neten, tehát el lehetne olvasni. Hát éppen most láttam egy ilyen megfogalmazását, hogy a közgyűjteményekről, a múzeumokról sokan azt hiszik, hogy egy felesleges valami, amelyre pénzt költünk, de minek. Valóság pedig az, hogy letéteményese egy olyan kutatásnak, amit sehol máshol nem lehetne elvégezni, mert nincs hozzá háttér, magyarán nincsenek hozzá olyan tárgyak, amelyekből meg lehetne oldani ezeket a kutatásokat. Klebersberg Kuno nem akárki volt, szóval azt hiszem minden idők egyik legnagyszerűbb kultuszminisztere volt, aki azért ezzel eléggé tisztában volt. Egy olyan korszakban, amikor azért ne felejtsük el, hogy eléggé mondjuk azt, hogy romos állapotokat találunk Magyarországon, és pontosan tudta, hogy a kultúra és a tudomány az, amivel ki lehet lábolni abból a teljes összeomlásból, amin átesett ez az ország. Tehát tényleg érdemes Klebersbergre odafigyelni, de meg kellene érteni, amit csinált meg, amit mondott. És ez valóban így van, hogy ez még Németh Péter nyugalmazott múzeumigazgatónk időszakában alakult ki, hogy december 1-e a múzeum alapítás napja, hogy ezen a napon emlékezzünk meg Józsa Andrásról, a múzeum alapításáról, menjünk ki a temetőbe megkoszorúzni a sírját, és próbáljunk meg az ő nyomán járni. Tehát nem akárki volt, úgyhogy ha az ő nyomán járunk, akkor jó felé megyünk.
Kedves hallgatóink, dr. Istvánovics Eszter főmúzeológust hallották, akivel Demeter Zsuzsa beszélgetett Józsa András születésének 185. évfordulója tiszteletére.